Megindultak. De Kurka úr kíváncsisága csak nem tudott lelohadni, s mert Flóris kollégával úgysem beszélgethetett, Flóris kolléga süket volt, folytonos kérdezősködéssel nyaggatta út közben Pamutkait, úgy is szokása lévén sokat kérdezni és keveset felelni. Tehát a Tarnóci kollégát is ott találjuk? Nem gondolnám, felelte Pamutkai rejtélyesen. Úgy, ő már végzett. Igen, ő már nem lesz ott. Kurka úr egyre kíváncsibb lett. Az első kortyok még csak nevelték tudásszomját. Úgy, már visszajött, persze csinos honoráriummal. A gróf gavallérember jól fizet, ugyebár? Túlságosan is, morogta a tisztartó. De hát megvan elégedve, Tarnóci? Meg vagyok győződve, hogy kevesebbel is beérte volna. És nem tudja véletlenül a tisztartó úr, hogy mi volt a honorárium? Nagyon lekötelezne e közléssel, mert... Pamutkai uram zavarba jött. Kelletlenül vakargatta vastag, vörös kálvinista nyakát, és szörcsögtette pipáját. Látszott rajta, hogy tudja, csak nem akarja elárulni. Majd megmondja ő maga annak idején, mire való az a nagy kíváncsiság. Kurka úr egy kis burnótot szít fel szelencéjéből, aztán bizalmasan hajolt a tisztartóhoz, hogy a kocsis ne hallja. Őszinte leszek, azért szeretném tudni, mert a fele engem illet, úgy egyeztünk meg. Pamutkai meg nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék. Jól teszi, ügyvéd úr, ha az egészet neki hagyja. Erre azután Kurka úr elkezdett pattogni, hogy minek nézi őt a tisztartó, tékozlónak-e vagy bolondnak, de Pamutkai uram ezután is hajthatatlan maradt. Na, én bizony mégis azt tanácslom. Valami átláthatatlan homályt, valami különöset szimatolt a Kurka úr orra, s minél tovább haladt oknyomozó elmélkedéseiben, a körülmények latolásában és a szálak összeszedésében, még csak inkább nőtt a homály. Pongrácz István gróf egyedül fogadta a két ügyvédet. Apolka se volt most bent. Kurtán végeztek. A gróf előadta szándékát Apolka adoptálására nézve, s megkérdezte őket, megcsinálják-e a kérvényt, igen vagy nem? A sok beszédnek nincs értelme, mondá. Mindketten vállalkoztak. Flóris úr a magával hozott tubussal fogott el minden szót. A ravasz vár úr kiváló üzleti érzékről tett tanúságot, de hiszen van annak elég esze, azt kérdezvén tőlük. Nos, hát melyikük csinálja meg olcsóbban? Mire a két ügyvéd szégyen ide, szégyen oda elkezdett lefelé licitálni, ami alapjában igen mulatságos jelenet volt, és jókedélyre hangolta a beteget. Végre is Kurka úr annyit engedett, hogy már szinte ingyen volt. Még talán a bélyek költség se futja, mert Kurka úr többet tudott, mint Flóris úr. Kurka úr már azt is tudta, hogy a vármegye leggazdagabb kisasszonyát teszi most kontesszé. Majd meg lesz ennek a jutalma más oldalról. Tehát Kurka úrra lett rábízva az adoptálás keresztülvitele, az okmányok beszerzése és a kérvény felszerelése. Kurka úr különös beszélő kedvében volt, szeretett volna még csevegni a klienssel, egyet-mást kikérdezni tőle, különösen az érdekelte, hogy Tarnócival mi történt. De a vár úr, aláírván a felhatalmazást, ridegen bocsátotta el őket. Odalent az udvaron már várta a friss fogat, mely visszavigye. Puszta, kihalt volt az udvar, mint egy elátkozott váré. Sehol egy élő lény, csak egy vizsla őgyelgett a kút körül, és Pamutkai állt a kocsi mellett. Elbúcsúzván tőle, lépésben indultak meg a lovak a kapui vezet alatt. De amint a bricska derékig kibukkant a kapu alól, egyszerre valami csillámló tárgy pottyant a Kurka ölébe, mintha az égből hullana le. Fent az emeleten egy nyitott ablak csapódott be. Kurka hirtelen a fényes tárgy után kapott, hát egy kis ezüst gyűszű volt, és a kis gyűszűbe belegyömöszölve egy keményre összehajtogatott papírdarab. Kibontogatta óvatosan, föltette pápa szemét, és a következőket olvasta a finom női írásból. Tarnóci Miroszláv börtönbe van vetve, itt ül a várban. Jó lelkű emberek kéretnek kiszabadítására. Eholni, dünnyögte Kurka úr magában. Kezdem már érteni Pamutkait. Villám hirtelen terjedt el Zsolnán, hogy Tarnóczy Emil ügyvéd fogságban ül, amihez a legkülönbözőbb hírek és kombinációk fűződtek, kivált néhány nap múlva, mikor Kurka úr újra átrándult Nedecre, hogy a felszerelt kérvényt bemutassa és aláírassa, amely alkalommal azt kérdezte tőle a gróf, hogy mi az a capitis deminutio. Van-e még a földesúri pallosoknak valami hatályossága? Érdeklődött István gróf. S hogy mi a büntetése, aki jogtalanul él a régi pallos joggal? Bizony halál, mondá Kurka úr. Pongrácz István rábámult bambán, merev, üveges szemekkel, és csak nagy sokára kérdé. Hát, ha egy őrült teszi? Ilyen vészjósló részletek szivárogtak ki ráadásul a mesztelen tényhez, hogy Tarnóczy fogva van, s addig-addig keringtek a sopánkodó barátai közt, míg végre az egész eset belejutott természetesen cikornyás hozzáadásokkal valamelyik pesti lapba. Egy oligarha garázdálkodása cím alatt. A lapközlemény éppen szűk időben jött, mindjárt nyakon fogta egy éhes ellenzéki képviselő, és meginterpellálta a belügyminisztert, hogy tekintettel erre meg arra szándékozik-e valamit tenni. A belügyminiszter azt válaszolta, hogy hivatalos tudomása nincs a dologról, a lapoknak pedig nem lehet hinni, már akkor se lehetett nekik hinni, és mégis olvassák őket azóta is, hanem majd beszerzi a hivatalos adatokat, s azok értelmében fog eljárni. A ház, ez az óriási lomhatest egyet lépett tovább, és ezzel vége volt. De a belügyminiszter még onnan az ülésből sürgönyözött a trencséni főispánnak, hogy azonnal tegyen jelentést. A trencséni főispán már maga is hallott valamit a bebörtönzött ügyvédről, s nyomban lovas huszárt menesztett Nedecre atyafiságos levéllel Pongrácz Istvánhoz, hogy az elfogott fiskálist, ám bár csak örül az ember lelke, ha az e fajta nép húzza a rövidebbet, haladéktalanul bocsássa szabadon, mert őtőle jelentést kíván a miniszter, s ezt úgy óhajtá megfogalmazni, hogy ez mindössze kedélyes vendégmarasztalás volt a régi idők szellemében, és a nevezett fiskális ez idő szerint már nem is tartózkodik a várban. István gróf elolvasta a levelet kétszer, háromszor egymás után. Nagyon halványan nézett ki, és a szemei zavar tükrében ott ült egy idegenszerű rém. Egy egész óráig hiába várt választ odalent toporzékoló lovon a megyei huszár. Pruzsinszky lépett be. Nem akarsz a levélre felelni? A gróf összerezzent. A vállapockáit félénken húzta össze. Hát, mit feleljek? Előbb azt kellene tudnom, hogy mire. Szemtelen vagy, Pruzsinszky. Nem mondom meg, mi van a levélben. Mert mikor ezek a kutyák ugatnak, akkor az Isten alszik. Lábujjhegyen járj olyankor. Tétova tekintete az ősök arcképein bolyongott. A szavaiban alig látszott valami helyes összefüggés. Üldöznek, Pruzsinszky. Mondá, és a levelet összemorzsolta. Majd az ősök felé fordult, és rájuk kiáltott. Na hát, mit csodálkoztok, apuskák? Nagyon izgatott vagy, István. Dehogy. Hát, adj egy ceruzát, Pruzsinszky. Pruzsinszky előkeresett neki egy ceruzát és egy levélpapírost. Milyen nevetség egy ceruzát, ahelyett, hogy azt mondanám, adj egy kardot! Milyen világ ez? Az emberek megőrültek. De úgy kell lenni. Ide a